Szeretettel köszöntelek benneteket. Merre vagytok, erre vagytok. Oké. Akkor még egyszer mondom, szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Nokta Pálnak hívnak, és Doma Zsolt barátommal jöttünk együtt. Nem tudom, hogy... Szóval azt tudom, hogy már néhányan láttátok, vagy szoktátok nézni az istenkereső.hu színű weboldalt. Nos, ezt az oldalt Zsolt barátommal együtt szerkesztjük. És hát ezzel próbálunk úgymond szolgálni azokkal a kincsekkel, amiket erre az oldalra felgyűjtünk. Ezért készül ez a felvétel is, hogy esetleg majd, hogyha akarjátok, akkor majd később, talán néhány héten belül majd ezt a tanítást is le tudjátok tölteni az internetről. Magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy mint látjátok, vakon születtem. 33 éves vagyok, van egy feleségem van. Most már szeretem a feleségemet, de 9 évi házasság után azt mondom, hogy még egy nem is kéne. Feltétlenül megelégszem csak ő vele. Gondolom ő is hasonló véleménnyel van, most nem tudom megkérdezni tőle, mert nincs itt. De ő egyébként teljesen egészséges, lát, hívő természetesen, és még szép is, tehát azt mindenki mondta, hogy gyönyörű, ezt én is tudom egyébként. És hát két gyermekünk van, úgy van két gyermekünk, hogy az egyik az már kint van, már augusztus 20-án lesz 2 éves, a másik meg még bent van, januárban, 2010 januárjában fog megszületni. Nem tudjuk még, hogy milyen lesz, az első gyermek kisfiú és Barnabásnak hívják. Hát a végzettségem az teológus, de nem ezen a szakterületen dolgozom, hanem egy alapítványnak, egy úgymond világi alapítványnak, bár nem nevezném világinak, mert a főnököm az egyébként, tehát ő hívő, de hát nem keresztény alapítványnak a alapítványban dolgozom távmunkásként az interneten keresztül, de tehát ez már több éve tart, és rendes havi fizetésért dolgozom, így hála Istennek a családomat is el tudom tartani. És még talán annyit, hogy ősztől megyek egyetemre jogot tanulni, mert úgy érzem, hogy kell, muszáj. Tehát így magamról lényegében ennyit az ilyen profán dolgokról, csak úgy, hogy nagyjából be tudjatok kalibrálni, hogy ki vagyok. És igazából én arról szeretnék ma nektek beszélni, amit Isten a szívemre helyezett, üzenetet, hoztam nektek tanítást, amit az Úrtól kaptam, és abban bízom, hogy Isten fog szólni hozzátok. Talán egy kicsit nagyképű lesz, amit most mondok, de tényleg bízom benne, hogy Isten fog szólni hozzátok, nem saját magam miatt, hanem két ok miatt. Ebből az egyik ok az nem túl jelentős, fontos, de nem túl jelentős az, hogy sok olyan dologról fogok ma nektek beszélni, amin én is átmentem, ami saját megtapasztalásom Istennel, így nem elméletet fogok nektek mondani, hanem gyakorlatot, szellemi gyakorlatot fogok nektek mondani, tehát gyakorlati szellemi dolgok, ha nem tudom, hogy mondjam. De ez nem túl jelentős ok. A másik ok, amiért igazából valójában hiszem, hogy Isten meg fog érinteni titeket, az az, hogy bízom abban az Istenben, aki nem szadista, hanem irgalmas hozzátok, és az elhordozhatatlan üzeneteket is elhordozhatóvá tudja tenni. Tehát azért kérlek benneteket, hogy ne rám nézzetek, hanem Istenre, és hiszem, hogy ma úgy megyünk el innen, hogy kaptunk tőle kijelentést, élő, eleven igéket, kövönsült kenyeret, vagy kövönsült pogácsát, ahogy Zsolt szokta mondani. Azt szeretném nektek még elmondani, hogy hát először is nagyon köszönöm a meghívást, ez már július elején elkezdtünk Icáékkal egyeztetni, hogy mi jövünk hozzátok, és Zsolt barátommal együtt is mondom, hogy nagyon köszönjük ezt a meghívást, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben. Azt szeretném még nektek mondani, hogy a dicsőítés alatt volt egy hát nem látványos, de egy csodálatos élményem. Nagyon erőteljesen betöltötte a bensőmet Istennek a jelenléte. Olyan érzésem volt, mint amikor ilyen hűvös olajjal, vagy hűvös vízzel teljesen tisztára mosnak, és ez egy nagyon-nagyon csodálatos érzés volt, ahogy énekeltünk, egyszerűen éreztem, hogy bekerültem Isten jelenlétébe, és csak azt imádkoztam, hogy Uram, jó lenne örökké itt maradni. De Isten nem azt akarja, hogy örökké itt maradjunk, hanem azt, hogy ennél magasabb szintre jussunk, ennél még közelebb kerüljünk Istenhez, hogy még jobban és még teljesebb mértékben megismerjük őt. Én a győzelem útjáról szeretnék nektek ma beszélni, arról, hogy milyen is az a győzelem útja, és ezen belül, tehát úgy fogalmaztam meg, hogy a győzelem útja és az egyház négyféle állapota, ebből természetesen a negyedik lesz a legjobb, az első három az nem túl jó, a negyedik lesz a legjobb, de szeretném nektek felvázolni azt, hogy Isten mit mutatott nekem mostanában, hogy melyek azok az állapotok, amelyekben ma nagyon sokan vannak, vagy vagyunk talán, ki egyikben, ki másikban. Négyfélét mutatott nekem ebből Isten, ebből lehet természetesen többféle is, sokfajta is, átfedések vannak, de nekem ebből most négyet mutatott meg Isten, ebből a negyedik a legjobb. Mind a négyről szeretnék röviden és összefüggően beszélni. Először mindjárt is szeretnénk két igét felolvasni, Zsolt barátom fogja felolvasni, az igehelyeket is elmondja nektek, és akkor tudtok lapozni. Az első, rögtön sorrendben Zsolt, az első kettő ige, ugye az egy Mózesből, szóval Zsolt mindjárt mondani is fogja.
Tehát Mózes első könyve, 25. fejezet, és 20-tól 26. versszak. Még egyszer, Mózes első könyve, 25. fejezet, 20-tól 26. versszakig. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuéllel járt. Az arám lábán húgát Paddan arámból. És Izsák könyörgött az úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a mélyében, akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment ezért, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig ezt mondta neki, két nép van a mélyedben, két nemzet válik ki belsőkből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, bőrösres volt, és mindenütt szőlős, mint a garóc. Ezért Ézsónak nevezték el. Aztán kijött a testvére, aki kezével Ézsó sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. A második igehely Mózes első könyvének 27. fejezetéből, a 18-tól 25. versszakig. Akkor Jákob bement az apjához, és így szólt. Apám, ő pedig így felelt, itt vagyok, ki vagy te fiam? Jákob ezt felelte apjának, én vagyok Ézsau, az első szülöttet. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Kelj hát fel, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, azután állj meg engem. Izsák azt kérdezte a fiától, hogy találtál oda ti a hamar fiam? Ő pedig így felelt, mert Istened az Úr elém hozta. Akkor ezt mondta Izsák Jákobnak. Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csak ugyan te vagy az én Ézsau fiam, vagy sem. Jákob közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt mondta. A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint a bátyának, Ézsónak a keze, ezért áldotta meg őt. De megkérdezte, te vagy az fiam, Ézsau? És így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta, hozd ide, ha legyen a fiam vadpecsenyéből, hogy utána megáldjalak téged. Oda vitte neki, és evett. Bort is vitt neki, és ivott.
Amen. Köszönöm. Látunk itt két igét, majd elmondom az összefüggéseket, hogy miért így olvastuk fel. Tehát az első, amit szeretnék kiemelni, hogy látunk egy történetet, hogy Izsáknak és Rebekának születik két fia. És ugye látjuk az első igehelyből, hogy Rebeka, mivel tusakodnak a méhében a gyermekek, gondolom ez lehet, hogy neki fájdalmas is lehetett, ezért lehetett ez olyan gyötrő érzés. Ezért elment és megkérdezte az urat, hogy azt nem tudjuk, hogy hova ment el, vagy kihez ment el, lehet, hogy ő saját magába, tehát elment, elvonult, és addig imádkozott, amíg nem kapott valami választ Istentől. És ugye azt mondta neki az úr, hogy két nép származik az ő Rebekának, ugye az ő belsejéből, és ugye az egyik erősebb lesz, de a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek. És akkor, amikor ugye megszületett ez a két gyermek, Ézsau és Jákob, akkor teljesen világos volt, hogy ugye Ézsau született meg először, utána Jákob, tehát teljesen egyértelmű volt az ígéret, hogy a nagyobb fog, tehát Ézsau fog szolgálni Jákobnak. Tehát magyarul a valamilyen módon az első szülőtségi jog az Jákobnak a kezébe kerül. Na most ezt tudni kell, hogy abban az időben az első szülőtség az nem csak azt jelentette, hogy az apa rátette a gyermekére a kezét, és azt mondta neki, fiam, áldjon meg az Úr, aztán prófétált fölötte valamit, ami vagy bejött, vagy nem, hogyha szellemi volt, ugye az apa, tehát hívő volt, akkor azért bejött, hanem az első szülőtség az egy nagyon komoly rang tekintély is volt abban az időben, mégpedig ez anyagiakban is megnyilvánult, azt jelentette, hogy az első szülőtnek jutott az anyagiakból is a több rész az anyagiakból is, illetve nyilvánvalóan azért abban az időben élő emberek is azért tisztában voltak a szellemi tekintéllyel, tudták azt is, hogy az első szülöttnek hát azért az anyagi, meg a szellemi tekintély is egyszerre, tehát azért az egy nagyon-nagyon nagy dolog. És ezért Jákob, amikor felnövekedett, akkor igazából ő ezt valamilyen módon szerintem kezdte megérteni. Valamit látott sejtető ebből, hiszen nagyon-nagyon-nagyon akarta ezt az áldást. Nagyon-nagyon akarta, nagyon. És most kivetítjük ezt a mi saját hívő életünkre. Hányan mondhatjátok el, vagy hányan mondhatjuk el azt, hogy amikor megtértünk, amikor találkoztunk Istennel, amikor találkoztunk az Úrral, akkor ő belehelyezett valamit az életünkbe, valamit önmagából, vagy adott nekünk ígéreteket, vagy adott nekünk olyan ígéket, vagy olyan, amiről tudjuk, hogy nem mi találtuk ki, nem a mi álmunk, nem a mi vágyunk, hanem Isten szerint való álmokat, vágyakat, vagy ígéreteket, aminek talán a mai napig is várjuk a beteljesedését, és elteltek azóta évek, és igazából még mindig nem történt semmi. Na most ott, ez nagyon érdekes dolog, figyeljetek, ott van Izsák, és ott van Rebeka. Születik neki két gyermekük. És Én nem tudom, nagyon érdekes Izsáknak az esetén is rengeteget lehetne töprengeni, hogy én nem hiszem el, hogy Rebeka, amit az Úr neki mondott, azt nem mondta el Izsáknak. Tehát nem tudom elképzelni azt a jelenetet, hogy Rebeka elmegy imádkozni, megkapja a választ, visszajön Izsák, megkérdezi, hogy na kedvesen, mit mondott neked az Úr? Hát mi között hozzá? Tehát nem, ezt nem hiszem el. Tehát én csak, ha megnézem a mi házasságunkat is, azért a feleségem is mindig megkérdezi tőlem krízis helyzetekben, hogy kaptam-e valamit Istentől arra az adott helyzetre, vagy van-e bennem valami megoldás kérdésén, nyilvánvaló, hogy én is meg szoktam tőle kérdezni. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Izsáknak Rebeka nem mondta el, hogy figyelj ide, az Úr ezt meg ezt mondta, és azt mondta, hogy nagyon fog szolgálni a kisebbnek. És amikor megszületett Ézsau és Jákob, akkor Izsák, amikor megöregedett, akkor mégis Ézsaut akarta megáldani. Szóval nagyon sok, szóval ezzel rengeteget lehet töprengeni, hogy mi lehetett ez. Talán Izsák nem vette komolyan ezt az ígéretet, vagy más, tehát úgy gondolt, hogy ez valamilyen másfajta módon fog ez beteljesedni, vagy talán nem akarta, hogy konfliktus legyen Ézsau és Jákob között. Valószínűleg, hogy ezt az első szülőtségi jogért való vágya, szerintem ez nem lehetett egy titkos vágy, szerintem ezt lehetett tudni, hogy Jákobban ez ott van ez a vágy, hiszen egy tál lencséért ugye sikeresen megvette elvileg Ézsautól. Aztán persze ez egy más kérdés, hogy utána Ézsau sem tartotta be a szavát, mert nem mondta azt az apjának, hogy hát apám, bocsi, hát ne haragudj, hát én kötöttem egy üzletet Jákobban, és igazából őt kéne megáldani. De egy másik dolog, hogy viszont Rebeka viszont bizonyosan komolyan vette ezt az ígéretet, és amikor eljött az idő, hogy Izsák megáldja Ézsaut, akkor aztán jó anyai fortéllyal megpróbáltak is ezért valamit tenni Jákobbal együtt. És ez az első, amiről szeretnék beszélni, barátaim, testvéreim, hogy ez, ugye azt mondtam, hogy négyféle állapotról szeretnék beszélni, ez az első állapot, itt látható, én ezt így fogalmaztam meg, hogy ez a hústest szerinti állapot. Ez az az állapot, amikor én szeretnék valami olyasmit megvalósítani saját emberi erőmből, saját emberi elgondolásomból, amihez semmi közöm nincsen, amiben nem tudok, igazából nem nyúlhatnék bele, mert ha belenyúlok, akkor abból problémák lesznek. Valójában tehát én akarom Istennek a céljait, a terveit megvalósítani, holott Isten terveit Isten tudja megvalósítani. Igaz, hogy mi is benne vagyunk, és rajtunk keresztül akarja tenni, de az mégiscsak Isten. Értitek? És igazából ezt a Jákob és a Rebeka ezt az óriási hibát követték el, és ennek aztán lett az a gyümölcse tulajdonképpen, hogy egy az egyben leleplőződött a hústesti természet Jákobnál is, és nekem meggyőződésem az, hogy tulajdonképpen Jákobnak lábánál azt a 20 vagy 21 évet utána pontosan azért kellett eltöltenie sokszor zord körülmények között, ugye Jákob maga és megfogalmazta ezt, amikor lábánnal veszekedett, mert muszáj volt, hogy ezt a hústesti természetet, ezt megtörje, porba sújtsa Isten, és ezért kellett rettenetes körülményeken keresztül menni Jákobnak. De, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos alapelv, és ezt meg kell érteni, hogy az ígéretek azok nem a hústestnek adattak. Értitek? Azt mondja a Galata levél is, és más levelekben is olvasod, hogy az ígéretek azok Ábrahám magvának adattak, és az ki az Ábrahámnak a magva? Az Ábrahám magva Krisztus. Na most, ha Krisztusnak adattak az ígéretek, akkor hogyan tudjuk mi ezeket az ígéreteket birtokba venni? Úgy, hogy Krisztusban vagyunk. De hogy vagyunk Krisztusban, hogyha hústestben vagyunk, vagy hogyha szellemben vagyunk? Akkor vagyunk Krisztusban, hogyha szellemben vagyunk. Tehát a szellemi emberünknek, a krisztusi emberünknek adottak az ígéretek a Krisztuson keresztül. A hústest számára Istennek egy teljesen más üzenete van. A hústesti természet számára Istennek a kereszt az üzenete. Az az üzenete, hogy keresztre vele. És barátaim, ma látjuk az egyház, és nagyon-nagyon sok gyülekezetben látjuk, hogy igéket, vagy esetleg valódi ígéreteket, valódi kijelentéseket, amiket tényleg kaptak, amiket valaki tényleg megkapott, átvett, x évvel ezelőtt, én nem tudom, de látjuk, hogy rengeteg, bocsánat, én ki fogom mondani, szóval rengeteg gyülekezetnek, meg sok szolgálatnak a születésénél is már lehet látni, hogy emberi erőből történik. Emberi erőből történik. Ma az egyházban rengeteg olyan munka van, az egyházakban, inkább így fogalmazok, tehát általánosságban akarok fogalmazni, ami emberi erőből történik. És az Úr azt mondja nekünk, és engem is meg vizsgálatra készítetnek ezek az ígék, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy vannak-e olyan dolgok az életünkben, amit emberi erőből próbálnak. Nem mondom azt, hogy rossz szándékból, de emberi erőből, hústesti természetnek az erejéből, és a hústesti természetet nem, Isten nem állhatja meg, mert a hústesti természet nem azonos a szellemi természettel. A kettő küzd egymás ellen. A hústesti természet mindig is a szellemi természetet üldözni akarja, le akarja nyomni, és természetesen fordítva is így van, a szellemi természet teljes mértékben uralmat és győzelmet akar szerezni a hústesti természet fölött. Na most így nyilvánvaló, hogy a kettő soha nem fog egymással kibékülni. Amikor az életünkben Istennek a munkáját, Istennek a dolgait ilyen emberi próbálkozással akarjuk véghez vinni, és nem úgy, hogy a Szent Szellemtől vesszük el a vezetést, akkor ez az a hústesti természet, amivel Isten nem tud közösséget vállalni, és Jákobnak ezért kellett elmenekülnie. Tulajdonképpen, és figyeltek, ha megnézitek, egy óriási portély volt, szóval az, hogy megcsinálták ugye a pecsenyét, aztán a kecskének a bőrébe bújtatta ugye a Rebeka a Jákobot, ugye, hogy úgy nézzen ki, olyan szőrösnek látszódjon, mint az Ézsau. Aztán föladta rá Ézsaunak a ruháját, és ez nagyon érdekes, azért Izsák azért kétszer is, háromszor is megkérdezte, hú fiam, te vagy az, hát a hang az a Jákobnak a hangja, de hát az Ézsaunak a keze, egyébként mi vakok erre mondanánk azt, hogy hát látszik, hogy Izsák nem volt gyakorlott vak, szóval nem tanulta meg megkülönböztetni a dolgokat, és ez egy tipikus forfély, és higgyétek el, hogy ezt, ha kivetítjük a saját életünkre, gondolkodjunk el, hogy hány ilyen fantasztikus, csodálatos emberi módszert, forfélyt lehet látni a gyülekezetekbe, talán az életünkben is időnként, azért, hogy megoldjuk a problémákat, holott Isten megígérte, hogy ő el nem hagy bennünket, el nem távozik tőlünk, ő mindig velünk marad, mindig a gondunkat viseli. Igazából Jákobnak és Rebekának is valójában, tudjátok, mit kell volna tenni? A zsidókhoz írt levél harmadik és negyedik része is beszél arról, hogy be kell mennünk a nyugalomba. És azt mondja, hogy úgy lehet bemenni a nyugalomba, hogy azt mondja az az ige, hogy ezért ma, amikor hallod az Úrnak a szavát, akkor meg ne keményítsd a szívedet. Tehát, hogy lehet a nyugalomba bemenni? A nyugalomba úgy tudsz bemenni, hogy rábízod magad arra az isteni szóra, arra az isteni igére, arra az ígéretre, amit neked az Úr kijelentett. Ezen gondolkodsz, ezen tűnődsz, ezen elmélkedsz, ezen imádkozol. És hidd el, hogy ezek az ígéretek, ha valóban Isten adta neked ezeket, és nem mi találtuk ki, hanem nem mi kiragadtunk valamit az igéből, hanem tényleg átértük azt, hogy olvastuk a Bibliát, és egyszer csak hopp, a Szent Szellem egy igét megelevenített a Biblián keresztül. Nem tudom, hányan ismeritek ezt az érzést, hogy olvasod az igét, és egyszer csak kiugrik egy ige, és érzed, hogy elkapta a szívedet, érzed, hogy elkapta az egész lényedet, érzed, hogy neked szól az az ige, beléd vágódik, nem tudsz előre menekülni, tudod, hogy ez az, amit Isten nekem ma személyesen nekem mondottad, az én helyzetemre, az én körülményemre, az én életemre. Na ez az, amikor ezt átéled, vagy egy ilyen új felismerést kapsz az igéből, olyat, amit eddig nem láttál meg, akkor rémát kaptál, akkor kijelentést kaptál, akkor azt történt, hogy a logosz, az általános beszéd rémává, tehát kijelentett beszédé vált. Mert azt mondja az ige, hogy a hit hallásból, és a hallás pedig ugye Isten igéjéből származik, de ez, hogy Isten igéjéből, ez igazából az eredeti szövegből úgy kellene lefordítani, hogy a Krisztus beszédéből, a Krisztus kijelentéséből jön a hit. Tehát a hit abból jön, hogy amikor olvasod a Bibliát, akkor hirtelen, amikor a Biblia olvasás közben a belső embereddel, tehát egy hallasz valamit, érted? De nem a füleddel, tehát például most, amikor beszélek neked, akkor nem elég az, hogy a füleddel hallod, hogy én mit mondok, ez nagyon jó, de nem elég. Kell, hogy valami mással is halljál a belső füleddel, hogy mondok egy mondatot, amit én nem is veszek észre, csak mondom. De te érzed, hogy hopp, ez a mondat, ez az, ez nekem szól, igen, ez üzenet a számomra. Akkor hallottál a belső füleddel, na ez a Krisztus beszéde. Tehát ez az, amiből jön a hit. Tehát a Bibliát is úgy kell olvasnod, hogy amikor olvasod az igét, ott olvasod Isten igéjét, és egyszer csak érzed, hogy hirtelen egy felismerés jön az igéből, hirtelen valami megszólít az igéből, ekkor történik az, hogy az általános írott ige hirtelen élő igévé válik a számodra, és ez a Krisztus beszéde, ez az, amit Krisztus éppen ma neked mond, ez az, amire mondja Isten igéje, amikor, hogy ez a hallás, ez Krisztus beszédéből származik, és ebből jön a hit. És erre mondja azt a zsidókhoz írt levél, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, amikor ezt a szót hallod, ezt a kijelentést, amit Isten neked akar személyesen mondani, akkor akkor meg ne keményítsd a szívedet. És akkor, amikor ráállsz az isteni kijelentésre, akkor be tudsz lépni a nyugalomba, be tudsz lépni a szombatnapi szellemi nyugalomba, az Isten jelenlétébe bevisznek téged az Istentől kapott ígéretek, és megnyugtatják a szívedet, megnyugtatják a lelkedet, és akkor jársz szellemben, és akkor azt mondja az ige, hogy hit és békességes tűrés által örököljük az ígéreteket. Tehát tulajdonképpen, amikor ezeken a megnyugszol ezeken az ígéreteken, amiket Isten neked személyesen adott, akkor már nem kell más tenned, csak hit és békességes tűrés által várod, megvárod azt az időt, amikor Isten megcselekszi azt, amit megígért neked. Ez nem könnyű. Jákobnak az esete ezt tipikusan megmutatta. Neki pontosan ezt kellett volna tennie, hiszen gondolom az anyja neki is elmondta, fiam, te vagy a kisebb, de azt mondta nekem Isten, hogy a nagyobb fog szolgálni neked, és ahol fog szolgálni, te fogod örökölni az első szövetségi jogot. És igazából Jákobnak ezen az ígéreten kellett volna tűnődnie, és nem azon, hogy igen, akkor minden megpróbálok, hogy megszerezzem. Nem, hát ha Isten mondta, hogy az enyém, akkor nem kell megszereznem. Ha Isten valamire azt mondta, hogy az enyém, akkor nem kell megszereznem, mert az már az enyém, hanem egyszerűen Jákobnak be kellett volna lépni a nyugalomba az által, hogy komolyan veszi azt, amit Isten mondott, és azt mondja, nem baj, ha 100 éves koromban fog megvalósulni, akkor addig várok, de Isten nem ember, hogy hazudjon. És példa is volt Jákob előtt, tudjátok? Ki volt ebben a tűrésben, a várakozásban szerintetek Jákob előtt példa? Ábrahám, figyeljetek, az Ábrahámnak a történetét nem csak Izsák ismerte, hát Izsák továbbadta Jákobnak, mert továbbadta a fiainak. Jákob is továbbadta a fiainak, hát azt mondja, figyeljetek, azt mondja Isten, ugye amikor megy, hogy beszéljen Ábrahámmal, azt mondja, hogy beszélek Ábrahámmal arról, hogy Szodomát el akarom pusztítani, és azért beszélek Ábrahámmal, mert tudom, hogy ő meg fogja parancsolni az ő házanépének, hogy megtartsák az én beszédemet. Tehát magyarul Ábrahám Izsáknak továbbadta. Figyelj fiam, Isten ezt és ezt cselekedte vele. Izsák is továbbadta Jákobnak. Hát azért, ugye először úgy mutatkozik be Izsáknak, hogy én vagyok a te atyádnak Isten. De Jákobnak már úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a te atyáidnak, Ábrahámnak és Izsáknak az Istene. Tehát Jákob előtt példa is volt, tehát nem volt új helyzet ez Jákob előtt. Volt miből, lett volna miből merítenie. Ábrahámnak a példájából, de még Izsáknak a példájából is, mert Izsák is tulajdonképpen a házasság kötésük után 20 év telt el, ugye 40 évesen vette el Rebekát, 20 év telt el, 60 éves volt Izsák, amikor megszületett ez a két gyermek, meg azt mondja az ige, hogy Rebeka meddő volt. Na most figyeljetek ide, számunkra is vannak példák. Hát az Isten igéjében is rengeteg példa van. De egyébként azt gondolom, hogy itt egymás életéből, vagy barátainknak, testvéreinknek az életéből is tudunk olyan példákat meríteni, amelyek erőt adhatnak ahhoz, hogy Isten szerint tudjunk várni. És figyeljetek, hogy nem tétlenségről beszélek, hogy leülök, aztán várom, hogy a hamburger a számba repüljön. Tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy természetfeletti dolgokban, Isten dolgaiban nem akarok emberi erőt gyakorolni, hanem a természetfelettivel akarom megoldani, vagy megoldatni. Értitek, hogy mire gondolok? És igazából van előttünk példa bőven. Van előttünk példa. És azt szeretném még mondani nektek ezzel kapcsolatosan, hogy talán, és ez sokszor így van, különösen akik esetleg régebben tértünk meg, hogy nagyon megkísért bennünket, de egyébként nem olyan régen tértek meg, azokat is megkísértheti, de akik régebben tértek meg, azokat pláne, nagyon megkísért bennünket mostanában a megfáradás. Tehát az, hogy egyszerűen látjuk, hogy elteltek évek, és emlékszünk rá, mikor megtértünk. Én is emlékszem, mikor megtértem. Óriási Isten élményeim voltak. Olyan, ugye én ateizmusból jöttem, tehát a teljesen ateista hátterem volt. Nem volt a családunkban senki hívő, pontosabban egy pünkösdista néni imádkozott, értem, a apai nagypapám, apámnak a húga, amikor megtudta, hogy megtértem, akkor sírt örömébe. De hát igazából én őt is szegénykét hülyének tartottam, amikor még nem voltam hívő. Úgy gondoltam, hogy mindenkinek orvoshoz kell menni, aki hívő. Hát azóta nekem is mondták már egy pár, amikor megtértem. De figyeltek ide, én is ateizmusból jöttem. Megtértem. Nekem egy óriási élmény volt azt átélni, hogy van természet felett, hogy van Isten. Istennel személyesen lehet találkozni. Amikor Istennel találkoztam, akkor egyszerűen tudtam, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Tudtam, hogy nekem is, hogyha elfogadom őt, akkor örök életem van. Tudtam, hogy ő vele járhatok. Szóval óriási a Szent Szellemmel való betöltekezés, a beleítkezés, meg Istennel voltak különböző találkozásaim, amikor utána visszamentem az iskolába, akkor még általános iskolába jártam, és beszéltem a barátaimnak Istenről, és megtértek, és nagyon nagy csodákat átéltünk. Tehát voltak nagyon nagy dolgok az életemben, és akkor elteltek évek, hogy az ember ilyenkor azt gondolja, hogy nagy álmokat gondol, hogy hú, Isten, hogy fog engem használni, vagy itt tudom, 10-20 év múlva, és akkor eltelnek évek, és akkor látjuk, hogy már csak a hétköznapok vannak, a számlákat ki kell fizetni, gyereket föl kell nevelni, a feleséget, vagy a házastársat szeretni kell, stb. Annyi, hogy szeretni kell, mindenki szeretni kell, és közben ott vannak a hétköznapi kihívások, és az ember belefárad. És azt mondja, hogy hol vannak azok az ígéretek? Hol vannak azok az ígéretek, Uram, amiket te mondtál nekem ekkor és ekkor? Hol vannak, és akkor ilyenkor kétféle lehetőség van. Az egyik, megpróbálom hústesti erőből, emberi erővel megvalósítani, azért is. Vagy van egy másik lehetőség, ami ma nagyon-nagyon gyakran megkísérti a keresztényeket, és ez pedig a lanymelegség. A lanymelegség az tulajdonképpen, de egyébként a kettő között sokszor átfedés is van a hústestiség és a lanymelegség között, mert lanymelegség egyébként akkor is bejöhet, amikor sok minden megvalósult abból, amit az ember szeretne. Bejöhet akkor is a lanymelegség, amikor úgy érzi az ember, hogy jól mennek a dolgok, és akkor megmagyarázza, hogy gazdag vagyok, nekem jól mennek a dolgaim, nekem minden rendben van az életemben. És nézzük is meg ezt az igét, jó? Mert ez nagyon-nagyon tanulságos, igyekszem rövidíteni és nem rabolni az időtöket. Ez a második állapot, amiben nagyon gyakran lejegyzik a mai kereszténység, ezt megtaláljátok a Jelenések 3-hoz, ha lapoztok, és a 14-estől azt hiszem Zsolt fogja felolvasni egészen a végéig.
Tehát jól ismert, igen, a Laodiceai tettésiának a gyülekezet. Angyalának küldött levél. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet, 14. versszakból 22-ig. A Laodiceai eklézsi angyalának írd meg. Ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanít Isten teremtésének kezdete. Ismerettel téged, hogy sem hideg, sem meleg nem vagy. Bár hideg volnál vagy meleg. Így minden aranyos vagy, sem meleg, sem hideg ki fognak kötni a számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, gazdaggá lettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, szegény, bank és mezítelen, azt tanácsolom neked, hogy vásárolj nálam tűzben kiégetett aranyat, hogy gazdag légy. Fehér ruhákat, hogy körös körül borítva légy, és ne legyen látható szégyenletes mezítelenséged, és írd, hogy azzal megkedd szemedet, hogy láss. Én mindazokra, akiket kedvelek, őket rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem. Légy úszó az őt, és tégy új felismeréssel. Lásd az ajtóhoz állt, amit zörgetek. Ha valaki hallja szómat, és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és felelakomázom, ő pedig én velem. A győzelmesnek megadom, hogy velem trónomra vigyön, mint ahogy én is győztem, s atyámmal együtt leültem az ő trónjára. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsiának mond.
Amen. Köszönöm. Figyeljetek, ez a második állapot tulajdonképpen sokszor, ahogy mondtam is, hogy átfedés van a hústestiség és a lanymelegség között, mert ahol lanymelegség van, ott már nem sok szellem van. Ez a második állapot, és ezt is lehet ma nagyon erőteljesen látni mostani kereszténységben, hogy mi gazdagok vagyunk, mi sokan vagyunk, nekünk mindenünk megvan, mi nagyszerűek vagyunk, hú, mi már majd, hogy nem királyok vagyunk. És igazából azt mondja Isten ennek a gyülekezetnek, ennek a fajta közösségnek, ennek a fajta életvitelnek, hogy barátom, hát a király mesztelen igazából, szerintem nem is király. Barátom, hát vegyél a fehér ruhát, figyelj, azt mondja, tűzben kiégetett, vagy tűzben megpróbált aranyat, ez a tűzben megpróbált kiégetett arany, ezt tudod, mit jelent? Ez például jelenti azt a fajta hitet is, ami csak a próbákon, a nehéz körülményeken át születik meg, érted? Ilyen hite nincsen a lanymeleg kereszténységnek. Ilyen hite nincsen. És azt mondja Isten, figyelj, az ő népének, azt mondja Isten nekünk, mindannyiunknak, azt mondja Isten ma, hogy ő először is akkor tud bennünket komolyan venni. Akkor ő látszik már, hogy a gazdagságnak az útján, a valódi gazdagságnak az útján elindultunk, amikor először is van tűzben kiégetett aranyunk, tehát megpróbált, kipróbált igazi, valódi hitünk. Aztán van szemgyógyító ír, ami ugye a szellemi látást jelenti. Tehát az, hogy magyarul, hogy igazából, hogy Istentől veszünk kijelentést, Istentől veszünk látást, engedjük Istennek, hogy ő nyissa meg a szemeinket, hogy valóban lássunk, és ő úgy lássunk, ahogy látni kell, Isten szerint lássunk. És fehér ruhánk, ami a szentséget is jelenti, és az Isten igéje szerinti cselekedeteket is jelenti. Nagyon érdekes, hogy az Ádám és Éva védkeztek ugye ott a kertben, és a mezítelenségüket fügefa levelekkel próbálták ugye eltakarni. Hát pontosan ezek a fügefa levelek ma 2009-ben, de azt gondolom, hogy mindig is jelképezik a vallásos cselekedeteket, amik a bűnöket nem bűnbánattal, valódi bűnbánattal és megtéréssel, és a szentségnek a ruhájával akarjuk elrendezni, elintézni, hanem fügefa levelekkel, vallásos cselekedetekkel. Nem véletlen, hogy amikor Jézus odament a fügefához és megátkozta, mert csak leveleket látott rajta, a külsőségeket, de nem volt, ez a levelek jelenti a külsőségeket, de nem volt gyümölcs ezen a fügefán. És ugyanez van a vallásossággal és a lanymelegségben egyébként nagyon nagy vallásosság van, hogy a külsőségek vannak, rengeteg, bőven van külsőség. Levelek, hú, sok-sok levél, de nincs gyümölcs. Nincs gyümölcs, és pláne nincs olyan gyümölcs, amiben még magvak vannak, amiből esetleg újabb gyümölcsök születhetnének. Ez a lanymeleg állapotból hiányzik, és ez a második állapot. Figyeljetek ide, van egy harmadik állapot, és ez pedig a hidegségnek, a hűvösségnek az állapota. Nem fogjuk most ezt az igét felolvasni, de ha jól tudom, akkor az 1 Mózes 45-ben van, hogy olvassuk azt, hogy amikor ugye József Egyiptomban leplezte magát ugye a testvérei előtt, és akkor elrendezték a dolgokat, hogy egymás között minden, sírtak minden, és utána a testvérek visszamentek, ugye arra a földre, azt hiszem Kánaán földjére, ahol laktak, és Jákobnak elmondták, hogy József él, és Egyiptomban nagy úr lett, stb. És azt mondja az ige, hogy de Jákobnak a szíve hideg maradt. És azt mondja, hogy de mondták neki tovább, hogy hát mi a helyzet, és amikor meglátta Jákob a szekereket, amiket Egyiptomból hoztak, akkor azt mondja az ige, hogy felélénkült a lelke, az így Bibliában úgy van, hogy felélett a lelke. Most figyeljetek ide! A harmadik állapot, ez pedig a hűvösségnek, a hidegségnek az állapota, és ebbe is higgyétek el, hogy én személy szerint én is tudom, hogy nagyon sokan vannak ilyen állapotban. De, és most jön a de, bármennyire is meg fogtok döbbenni, higgyétek el, hogy bár tudom, hogy Isten számára, Istentől mindenki számára van kegyelem, de higgyétek el, hogy a kihűlt, a hideg emberekkel Isten együtt érzőbb, mint a lanymelegekkel. És tudjátok miért? Mert a hidegek tudják, hogy hidegek. A lanymelegnek, ha megmondod, hogy lanymeleg, akkor megsértődik, popákat vág, menekült, langy melegebb éghajlatokra, stb. Stb. De egyet nem fog beismerni, az igazságot nem fogja felismerni. De egy hideg embernek nem kell mondani, hogy hideg. Azt higgyétek el, nekem is az az általános tapasztalatom, a hideg, a kihűlt szívű ember beismeri általában, hogy kihűlt a szíve. Nem leplezi, a hűvösséget nem lehet leplezni. És nem véletlenül mondja azt, hogy a laodiceai gyülekezetnek, hogy hát inkább forró volnál, vagy hideg. Érted? Hát most figyelj, a sört is kiszereti langyosan. Hogy kiiszik langyos ásványvizet. Nem? Hideg vizet iszünk, vagy forró teát, vagy forró kakaót. És higgyétek el, hogy ugyanez van Istennél. És ezt, erről szeretnék nektek elmesélni egy történetet. Néhány évvel ezelőtt, talán 2-3 éve volt, nagyon nehéz körülményeken, heteken, hónapokon mentem át, és nagyon, nagyon elfáradtam, és úgy éreztem, hogy kihűlt a szívem. Szóval próbáltam úgy keresni az Urat, olvastam igét, imádkoztam, de elteltek hetek úgy, hogy azt sem tudtam, hogy hány óra van igazából, tehát azt sem tudtam, hogy hol vagyok most a Holdon, vagy a Marson, vagy úgy tudom én, és nagyon-nagyon ilyen éreztem, hogy én kihűlt volt a szívem Isten felé is, és az emberek felé is. És egyszerűen azt mondtam Istennek, hogy Uram, igazából nem tudok mit csinálni. Hideg, érzem, hogy hideg a szívem. És egy dolgot tudsz ilyenkor tenni, mert az ember megfárad. Sokszor megfáradunk, elfáradunk. És igen, valljuk be ezt, ne legyünk képmutatók. Van, hogy elfáradunk, és kihűl a szívünk. Nem tudjuk Istent azzal a forró szeretettel keresni, ölelni, ahogy szeretnénk. Mert vannak nehéz időszak az életünkben, amikor kihűl az embernek a szíve. De egy dolgot tudsz ilyenkor is tenni. Ezt a hideg szívedet is tart állandóan Isten jelenlétében. Ezt úgy tudod megtenni, hogy akármi van, akármilyen nehéz helyzet van az életedben, akkor sem mondasz le a napi csendességre, a napi ige olvasásra, az igén való elmélkedésre. Akkor is próbálsz eltűnődni az igén, próbálsz imádkozni, elmondod Istennek, hogy Uram, te ismersz engem, ez most ez van a szívemben. De a lényeg az, hogy ne add fel, próbáld Istent keresni. Tehát a szívedet próbáld abban az állapotban tartani, nyitott állapotban, hogy Isten számára bármikor elérhető legyen. Érted? Tehát a hűvös állapotot azt ne tetézd még azzal, hogy akkor már nem is érdekel, hanem próbáld azt megtenni, hogy hitben járunk, és nem látásban, nem számítanak az érzelmeink, akkor is megpróbálom az Urat keresni, akkor is olvasom az igét, gondolkodom az igét, imádkozom, keresem az Urat. És én is ezt tettem heteken át, és nem történt semmi. Borzalmas volt, egyszerűen nagyon üresnek éreztem, kihűltnek éreztem magam, de egy napon, hetek elteltével, egy napon szokásom szerint ugyanúgy olvastam az igét, és úgy gondoltam, hogy biztos ma sem fog történni semmi. Egyszer csak elkapott egy ige. Egyszer csak kaptam egy kijelentést, kaptam egy igét Istentől, amiről tudtam, hogy ez az akkori helyzetemre vonatkozott, és olyan hatalmas erő, bátorítás, vigasztalás volt ebben az igében, hogy felélett a lelkem. Azaz, figyelj ide, ha kihűlt a szíved, ne izgulj, Isten fel tudja azt éleszteni, ha kéred tőle. A langymelegnek más a helyzete, ott neki kell először felismernie, hogy baj van. A hideg emberek azok általában idáig eljutnak, hogy baj van, csak nem tudják, mert már nem is akarják a megoldást, mert úgy érzik, hogy lehetetlen. Hogy innen már nincs kiút, de van kiút, figyelj ide. Jákob azért volt hideg szívű, amikor beszéltek neki Józsefről, hogy mégis él. Mert annyi viharon, annyi megpróbáltatáson ment át, hogy egyszerűen már, az ember már nem úgy lelkesedett, mint fiatal korában. És bármilyen fura is nektek, amit most mondok, tudom, hogy furcsa lesz, de higgyétek el az állapot, ez sokszor, ez Istentől van, ezt Isten szándékosan engedi meg. azért, hogy eljussunk arra a pontra, amikor már nem lelkesedünk ostobaságokért, mindenféle dologért, már nem helyeskedünk, már azért óvatos duhajok vagyunk, úgymond, de ekkor, figyelj ide, ekkor jön Isten, és természetfeletti módon felélénkíti, feléleszti a lelkedet, és kiszabadít téged a hűvös hideg állapotból, a halál állapotából kiszabadít téged. Azt szeretném neked ma mondani, hogy ha te ebben a harmadik állapotban vagy, akkor ne izgulj, hidd el, hogy Istennek van hatalma arra, hogy felélessze a lelkedet, megteszi ezt akkor, amikor ennek eljön az ideje. Lehet, hogy most van itt az ideje, de hidd el, hogy megteszi, Isten megteszi. Isten megteszi. És a másik, figyelj ide, Isten öl és elevenít. Öl és elevenít. Tudod, miért kell, hogy időnként a szívünk kihűljön bizonyos dolgok felé? Mert azoknak a dolgoknak meg kell halnia bennünk, illetve meg kell halnunk nekünk is azok számára. Például még egy dolgot mondok nektek, figyelj ide. Van, amikor azért hűl ki az ember szíve Isten felé, mert egy rossz istenkép épült fel benne, és ezáltal nem a valódi Isten szolgálta. Értitek? Hanem egy tanítást, vagy valamit, ami felépült benne, amit elmondták neki, amit megtanult gyerekkorában, vagy mit tudom én hol, és azt gondolta, hogy ez az Isten. És az Isten szándékosan megengedi, hogy ez összedőljön, hogy efelé kihűljön a szívünk, hogy teljesen meghalljunk, hogy végünk legyen, hogy vége legyen úgymond a játéknak, és akkor jön Isten, amikor már teljesen kiüresedtél, amikor teljesen úgy érzed, hogy kész padlón vagyok itt, már nincs tovább, akkor jön Isten, és feléleszti a lelkedet azzal, hogy kijelenti önmagát a számodra, érted? És amikor Isten önmagát jelenti ki a számodra, amikor valódi Istentől kapsz egy valódi kinyilatkoztatást, valódi kijelentést, akkor barátom, nem marad hideg a lelked, azt garantálom neked, akkor feléled a lelked. Mert olyan nincsen, hogy Isten ad egy kijelentést, és akkor utána én azt mondom, hát ez jó van, hát Isten szólt, ja. Személyes életemben tapasztalom. Amikor Isten szól hozzám például az igény keresztül, akkor fel vagyok villanyozva. Akkor jó értelemben mondom, magamon kívül vagyok, mert természetesen nem azt kell érteni, hogy fekrengek és őrjöngök, hanem itt egy örömről beszélek, egy belső, megmagyarázhatatlan szellemi örömről, ami felbuzog az ember belsejéből, akkor, amikor Isten szól. Tudod, milyen az, amikor Isten szól? Olyan, mint amikor felkapcsolják a villanyt. És egyszerűen látsz, hirtelen látsz, olyan módon, olyan távlatokban látsz, amilyenben előtte még nem láttál. Érted? És akkor barátom, garantálom, hogy felélénkül a lelked. Garantálom, hogy felélénkül a lelked. És van egy negyedik állapot, és ezt úgy is mondhatnánk, hogy ez a forróságnak ugye az állapot, amiben lennünk kéne, de én ezt úgy is definiáltam magamban, hogy ez az erőtlenségnek az állapota, és bármilyen hihetetlennek is tűnik, ez a győzelem útja. És elmondom, hogy miért. Figyelj ide! Az erőtlenségnek az állapotán én azt értem, amikor már minden emberi lehetőségünknek a végére értünk. Érted? Még egyszer elmondom, az erőtlenség állapotát számomra Isten szelleme az én szívemben, az én gondolataimban úgy fogalmazta meg, hogy az erőtlenség állapota az, amikor mi emberek minden emberi lehetőségünknek a végére érünk. Érted? Amikor már mindent kipróbáltunk, és nincs tovább. És mit mond erre Pál? Azt mondja, hogy dicsekszem az én erőtlenségeimmel. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Nem azért mondta Pál, mert őrült volt, vagy bevett 2 liter pálinkát, és akkor legyengült, de úgy érezte, hogy jó, most nagyon erős vagyok. Meg azt is mondta Pál, hogy én nem voltam engedetlen a mennyei látásnak, és akkor sem pálinkát vett be, és akkor ugye kapta mennyei látást, hanem egyszerűen eljutott abba az állapotba Pál, hogy megértette azt, hogy amikor gyenge vagyok, amikor minden emberi lehetőségemnek a végére értem, akkor tud jönni Isten, és akkor tudja megvalósítani azokat a dolgokat az életemben, amit szeretne. Mert figyeljetek ide, azt mondja az ige, hogy akik az Úrban bíznak, ugye szárnyak ennek, mint a saskély, stb. És azt mondja, aki az Úrban bízik, az ereje megújul, de igazából ezt úgy is lehet mondani, hogy akik az Úrban bíznak, azok erőt váltanak, tehát lecserélik az emberi erejüket Istennek az erejére. Értitek? Ez egy folyamat az életünkben, ami végben, hogy ez nem egy ilyen csekkítésre történik, hogy hopp, levettem az emberi erőt, és azt levettem az Isteni erőt. Hanem ez egy folyamat. Újra és újra történik, különböző próbákon, kríziseken keresztül, amikor bebizonyosodik az, hogy mi, hogy szikrára építettünk, mélyre alapoztuk a házunkat, vagy homokra, akkor ezekben a próbákban jutunk el oda az emberi lehetőségünknek a végére, hogy le tudjuk cserélni az erőnket, már nem is kell már nagyon lecserélni, mert ami elfogyott, azt már nem tud levenni, hanem akkor jön az, hogy új erőt kapsz Istentől, a természet feletti erőt, a szellemi erőt, és igazából a szellemi erő, amire vágyunk, amit akarunk, higgyétek el, a próbákon keresztül is jön az életünkbe. Nem csak úgy, hogy valaki ráteszi a kezét, és akkor valami bizsereg, vagy betöltekeztem, vagy nem tudom, ezek nagyon nagyszerű dolgok, de a valódi szellemi erő, amely valódi értéket halmoz fel a te életedben, az próbákon keresztül jön. Én se szeretem ezt. Nem szeretem, hát ki nem tudom ki az, aki szereti. Én nem. Én nem szeretem, őszintén megmondom. Nem szeretem. De nem mondhatok más, mert ez az Isten igéje. Nem mondhatom azt, hogy az emberi erő az, mit tudom én, egy Porsche autón keresztül fog eljönni, meg hogy multimilliómos leszel, meg és a szellemi erő. Nem mondhatom ezt. Azt mondhatom csak, ami az igében van. És én az igéből ezt láttam meg, hogy a valódi, krisztusi, isteni, szellemi erő az próbákon keresztül jön be az életünkbe. És mert így növekszünk egyre jobban, így erősödik fel a belső emberünk. Ekkor, amikor erőt váltunk, és figyeljetek ide, most már nem olvassuk fel ezeket az igéket, 3 percet adok magamnak, és be fogom fejezni, jó? Nem olvassuk fel ezeket az igéket, csak utalok rá. Figyeljetek ide, például a 4. állapotban voltak Péterék, tehát ebben az erőtlenségnek az állapotában, Lukács 5-ben, amikor Jézus beszállt a hajóba, tanított, és utána azt mondta, hogy most pedig vesétek ki a hálót halfogásra. Mit mondott Péter? Az egész éjszaka halásztunk, figyeljetek ide, nekem az anyai nagyapám az halász, tehát az anyai részről a család az halász család. Rengeteget tartózkodtam gyerekkoromban én is a Dunán, ott a Mosonyi Dunán, ott Győrhöz közel van egy falu, Győrtől talán 10-15 kilométerre van Mecsér. Rengeteget tart. Tehát én tudom, hogy mi ez, hogy éjszaka kimenni, halászni, stb. Tehát láttam ezt, mikor még gyerek voltam. De most, ha Péter azt mondja, hogy egész éjszaka halászunk, és nem fogtunk semmit, pedig a halászok általában legtöbbször az éjszaka szeretnek a legjobban halászni egyébként. Mert akkor szinte tutira biztosra mennek. És Péter azt mondta, egész éjszaka dolgoztunk, és nem fogtunk semmit. Nem, Péter nem mondott hülyeséget. Emberi erőnek a végére ért. De azt mondta az Úrnak, mindazonáltal a te szavadra bevetem a hálót. És szakadozott a halaktól a háló. A másik ilyen, amikor szintén ebben a 4. állapotban, az erőtlenség állapotában voltak, János 21. János 21-ben közismert történet. Elmentek halászni. Egész éjszaka halásztak, nem fogtak semmit. Reggel megállt ugye Jézus a parton, még nem ismerték fel, hogy ő az megkérdezte, van-e valami ennivalótok, mondta, hogy nincsen, mondta, hogy vessétek ki a hálótokat, ugye, mit mondta, a hajó jobb oldalára, ugye? Hát figyeltek ide, előtte egész éjszaka dolgoztak, szerintem a jobbra, balra, mindenhová kivetették a hálót, és nem történt semmi. De mikor Jézus szólt, amikor jött a réma, jött a kijelentés, és a kijelentést cselekedték meg, mi történt akkor? Erőt váltottak, és megtörtént a dolog. És figyeljetek ide, így van ez a mi életünkben is. Egész éjszaka dolgozunk, vagy mit tudom én, ha csináljuk a dolgainkat, és az erőnknek a végére érünk. De hidd el, ez a legjobb állapot, mert ekkor jön Isten, és ekkor teszi meg azt, amit te már nem tudsz megtenni. És még egy igét szeretnék mondani. 1 Péter, talán 3, 18-tól volt ez Zsolti. 18-tól. Ugye ott arról beszél az ige, elmondom a pontos fordítást, mert mindenféle fordításba leírtam magamnak, de igazából a legfontosabb fordítás az arról szól, hogy bár Jézust megölték ugye a hústestében, de a szelleme, vagy a szellemében meg elevenedett, és utána elment a köblőcbe, és prédikált ugye az egykor a Noé idejében élt engedetlen emberek szellemeinek. Na most ugye ez egy olyan titok, ez hogy lehetett ez? Én ezt úgy tudom elképzelni, miután föltámadt Jézus, hogy azt mondja az ige, hogy 40 napon át ő megmutatta magát a tanítványoknak, találkozott velük, stb. Szerintem a tanítványok megkérdezték tőle, higgyétek el, szerintem megkérdezték tőle, Jézus, mi volt veled akkor, amikor meghaltál? És szerintem Jézus elmondta, hogy figyeljetek ide, amikor én meghaltam, az egy nagyon kemény pillanat volt, úgy éreztem, hogy elhagyott az atya, stb. De amikor én meghaltam, akkor mondtam egy kiáltást. Azt ugye, hogy elvégeztetett. És tulajdonképpen ez egy diadal kiáltás volt, az egy győzelmi kiáltás volt. És ekkor, amikor a látszólag a körülmények a legkegyetlenebbek voltak, mert meghalt Jézus, meghalt a mester, kész, vége a mozgalomnak, befejeződött, game over, vége a játéknak. Látszólag ekkor a szellemvilágban történt valami, megelevenedett Jézusnak a szelleme, és nem vitték Jézust, hanem Jézus maga ment el a szellemvilágba, és bejelentett, hogy ördög, vége van, mint a portnak, érted? Vége van a játéknak, és bejelentette a Noé idejében élt embereknek, hogy figyeljetek, ide én vagyok a messiás, tetszik vagy nem tetszik. Megelevenedett Jézusnak a szelleme, mert figyeljetek, ide itt nem a halálból való feltámadásról van szó, az később történt meg, 3 nappal később. Itt nézzétek meg gondosan ezt az igét, higgyétek el, hogy itt erről van szó, de azért mondom, hogy vizsgáljátok meg, amikor hazamentek, és ne fogadjatok el mindent tőlem csak úgy, de higgyétek el, hogy itt pontosan erről van szó, hogy Jézust megölték a hústestében, de megelevenedett a szellemében abban a pillanatban, és miért? Azért, mert a keresztény győzelmet aratott, és ezt a győzelmet, ezt a győzelmet azonnal birtokba vette, miután meghalt, és az ő megelevenedett szellemével, teljes, totális győzelemmel, a teljes győzelemnek a tudatában elment a köblőcben lévő, a szellemvilágban lévő más szellemekhez, és bejelentette. Bejelentette, hogy tisztázta az erőviszonyokat, hogy ki a király, meg hogy is vannak ezek a dolgok. És utána ez aztán realizálódott a fizikai világban, akkor, amikor 3 nap múlva feltámadt, és kijött a halálból, és Isten megelevenítette az ő testét. Mi ebből az üzenet nekünk? Figyeljetek ide, sokszor mondjuk mi hívők, hogy ó, a feltámadás erejében kell járni, meg mit tudom én. Ez igaz, ezt az ige is mondja, de barátaim, a feltámadás ereje az pontosan ez. Ez a feltámadás ereje, hogy benne vagyunk egy nagyon nehéz körülménybe, egy nagyon nehéz helyzetbe, amikor úgy tűnik, hogy hát ez halál utca, ennek vége, kész, nincs tovább, de akkor Isten megerőlíti a szellemedet, megerőlíti a belső szellemi világodat, és magad sem tudod, hogy miért, de egyszer csak azt érzed, a körülmények nem változtak meg, semmi nem változott meg, a számla még mindig nincs kifizetve, de én mégis hálát adok, én mégis örvendezek Istennek, mégis a szellemem megelevenedett, érted? Ez a feltámadás ereje, barátom. És aztán természetesen ez utána realizálódik a fizikai világban az Istentől elrendelt időzítés szerint, amikor Isten jön és megoldja a problémádat. De figyelj ide, Isten belülről munkálkodik kifelé. Először ő mindig a bensőnkben akarja megoldani a problémát. Csak egy példát mondok erre. Filippi 4:6-7. Ne aggodalmaskodjatok, hanem minden kívánságotokat háladással tárjátok fel az Isten előtt, és az Isten megadja az 1 000 000 forintot. Ugye, ott arról van szó. Az én fertítésemben legalábbis. Nem. Ott arról van szó, hogy és az Isten békessége, amely minden értelmet felülmúlt, megőrzi a ti szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Halleluja! Tehát arról van szó, hogy tárd fel a kívánságodat Isten előtt, és Isten először a belsődben fog választani, a belsődet fogja megeleveníteni, a szellemedet fogja megeleveníteni, úgy, ahogy Jézus mikor meghalt, a testében meghalt, de megelevenedett a szelleme, érted? Megelevenedett a szelleme, és győzött. Nem tudom, van egy olyan tanítás, és ezzel itt most már be is fogom tényleg mindjárt fejezni, van egy olyan tanítás, egy bizonyos felekezetnek a tanítása, hogy nem, ez nem azt jelenti, mert a halál után nincs semmi, hanem itt arról van szó, hogy gyakorlatilag a Noé, amikor prédikált ugye az ő idejében élt embereknek, akkor tulajdonképpen Krisztus az ő szellemén keresztül hát visszament abba az időbe, és akkor így nem szóval magam se értem ezt a tanítást, de szerintem ők se értik, mert ugyanis ha nyelvtanilag akárhogyan csírod, csavarod, elemzed azt az igét, ott bizony egy folyamatról van szó. Arról van szó, hogy testben meghalt Jézus, de a szelleme megelevenedett, és tulajdonképpen ő már akkor teljes mértékben a győzelmi állapotban volt, csak ez a fizikai világban még nem látszott, és ezért ijedtek meg a tanítványok, mert ők ezt a törvényszerűséget akkor még nem ismerték. De barátaim, az az üzenet a számunkra ma, hogy ez az út, ami számunkra is, barátaim, ez az út, ami számunkra is. A győzelem mindig először a bensőnkben realizálódik. Még nem látod a győzelmet a fizikai szemeiddel, de a bensődben, a szellemedben már ott van. Figyeljetek, az örök élet ugyanez. Hát néha, nekem nincs dicsőséges testem, nem tudok átmenni a falon, legalábbis nem tudok róla. De a belső szellemi világomban az örök élet már ott van. És amikor eljön az Úr, és elváltoztatja a testemet, a tieteket, és az övéhez hasonlatosságára, és akkor szellemi testünk lesz, és olyanok leszünk, mint az angyalok, akkor már teljes mértékben ez az örök élet minden szempontból realizálódni fog. De mondom, Isten belülről munkálkodik kifelé. A szellemünkben munkálkodik, aztán a lelkünkben formálja ki Krisztusnak a jellemét, kirajzolja a lelkünkbe Krisztusnak a képét, és amikor ez megtörtént, akkor utána a testünkben is végbe megy a megváltás. De ne felejtsétek el, hogy ez egy folyamat. Az ördög dolgozik kívülről befelé, és Isten dolgozik belülről kifelé. Ezt innen tudod te ismerni. Barátaim, ezek azok a dolgok, amikről szerettem volna nektek beszélni. Tehát azt tanultuk ma Istentől, hogy négyféle állapotot lehet látni jelenleg, többet is, de én nekem most négyet mutatott az Úr. Az első a hústest szerinti állapot, ez az, amikor mi akarunk valamit emberi erőből megvalósítani. A második a langymelegség, ez a kettő között nagyon sokszor átfedés van. A harmadik a kihűltségnek, a hidegségnek az állapota, ami nagyon sokszor megfáradásból történik. Nem szabad ezen aggódni, Isten fel tudja eleveníteni a hideg, hűvös szívünket, és a negyedik pedig a forró, vagy az erőtlenség állapota, amikor minden emberi erőnknek a végére értünk, és erőt váltunk, és Isten ereje dolgozik az életünkbe. Barátaim, ez a győzelem útja, ez a negyedik állapot, nagyon nehéz állapot, nem könnyű, ráadásul egy folyamat, egy egész életen át tart, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, nektek is, meg magamnak is, és aztán majd találkozunk a mennyben, de azért remélem hamarabb is, de barátaim, ezeken tűnődjetek, elméltetek, én tudom, hogy azért az Úr szólt hozzátok, kérlek benneteket, ne engedjétek el ezeket, mert amikor hazamentek, akkor vegyétek ezeket újra elő, tűnődjetek ezeken az igéken, mert ahogy tűnődtök, gondolkodtok ezen, rögzítitek magatokba ezeket a dolgokat, a belső világotokba, és akkor már az ördög nem fogja tudni kilopni a szívetekből. De nagyon fontos, hogy elmélkedni kell az igén, elmélkedni kell, nem véletlenül, első Zsoltár így kezdődik, és Józsuénak is ezt mondta Isten, elmélkedni kell az igén azért, hogy az ördög ki ne tudja lopni a szívünkből. Barátaim, ezt a negyedik állapotot kívánom nektek, nagyon jó kívánság, azt kívánom, hogy legyetek minél erőtlenebbek és minél gyengébbek, azért, hogy Isten lehessen minél erősebb bennetek, és személy szerint köszönöm, hogy ti is ilyen jó kívánsággal vagytok felém. Hasonló jókat kívánok én is nektek, és azt szeretném, hogy most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönöm neked Istenem, hogy szóltál hozzánk ezen a mai napon, megérintettél bennünket, köszönöm a te igédet, köszönöm, hogy tanítasz bennünket, Uram, és arra kérlek téged, mert köszönöm, hogy te megértő, irgalmas Isten vagy, Uram, Jézus Krisztusom, te irgalmas főpap vagy, Uram, aki együtt tudsz érezni a mi gyöngeségeinkkel. Úr Jézus, én kérlek téged, hogy ne nehezen kérem, meg fájdalmas kérésbe juttass el minket a negyedik állapotba, Uram, mert ez az állapot, ahol a csodák történnek, ahol te cselekszel az életünkben. Köszönöm, Uram, hogy arra tanítasz, Uram, hogy nem szabad félnünk a krízis helyzetektől, a próbáktól, Istenem, mert ezek azok a lehetőségek, amikor alkalmad van arra, hogy megmutasd, Uram, a te dicsőségedet az életünkbe. Hálát adok ezért, Istenem. Köszönöm neked, Uram. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy itt lehettem köztetek.